A Szent Efrém férfi kar kolozsvári koncertjén 2 évvel ezelőtt voltam, de viszont 2 évvel ezelőtt 2-szer is találkozhattam ezzel a rendkívüli élménnyel, amelyet bevallom, minden évben várok. A tavaly kimaradt és nagyon nagy hiányérzetem volt, tehát tulajdonképpen Bubnó Tamással, a kórus vezetővel onnan folytatjuk, ahol tavaly előtt abba hagytuk. Hát mindig úgy kezdett, hogy egy körképet hallanak a megjelent zenerajongók, és nem csak zenerajongók, és az a körkép ez mindig másképp néz ki, bár ugyanaz a 8 jó hangú férfi mutatja be nekünk. Tehát ezt a körképet folyamatosan alkotják, festik a Szent Efrém férfi kar tagjai. Most éppen hol tart ez a körkép alkotás? Hát nyilván mi Erdélyben mindig kapunk erdélyi szerzőket, de behozzátok számunkra a világot is.
Igen, hát köszönjük, hogy ennyire szeretnek minket Erdélybe, tényleg mindig nagy örömmel jövünk ide, és most is még a hónapban egyszer megyünk majd Marosvásárhelyre, egyszer még itt leszünk Erdélybe. Közben elmegyünk Észtországba, ott még nem voltunk, tehát az egy érdekes bemutatkozás lesz. Ez lesz a 28. ország a világon, ahová el sikerült jutni, hál' Istennek ez már egy nagyon szép eredmény, így 22 évesen, és nagyon érdekes, hogy 22-én lesz a koncert Tallinnba, és pont aznap vagyunk 22 évesek, már 22 évvel ezelőtt a Zempléni Fesztiválon volt az első Szent Efrém koncert. Úgyhogy itt, amikor idejövünk, akkor mindig megpróbáljuk azt, ami valóban az előző években, és hát most 2 éve összegyűlt, tehát egyrészt új darabok, amiket nekünk komponáltak, másrészt olyanokat, amiket mi találtunk meg különböző helyeken a világban, átdolgozzuk a magunk 8 hangjára, és a magunk temperamentumára, és akkor ezt bemutatjuk. Hát ma is voltak ilyenek is. Tehát gyakorlatilag a mai műsorban is a műsornak a 85%-a olyan darab volt, amit nekünk írtak. Egyébként ilyen koncertsorozatokat is csinálunk most már rendszeresen, regulárisan, hogy nekünk írták.
Tehát vannak házi szerzők, itt kiderült, hogy 12 órányi zenét komponáltak az együttesnek, és van 4 házi szerzője pillanatnyilag is. Tehát ez egy kis úgy visszavetít bennünket az elmúlt évszázadokban, amikor művészeknek, együtteseknek leszerződtetett házi szerzőjük volt. Hát gondolom, itt nem leszerződtetettek, hanem olyanok vannak, akiket elbűvöl az énekkar, és akik úgy érzik, hogy az énekkar számára megfelelő műveket komponálhatnak. Kik a házi szerzők, és kik azok a házi szerzők, akik utólag lettek azok, talán haláluk után, de mégis összejött ez a fluidum.
Ez egy érdekes dolog, mert mi, akik benne éneklünk az együttesbe, ugye 4-en vagyunk olyanok, akikben mindig is megvolt az a fajta kíváncsiság, vagy érdeklődés, hogy azon túl, hogy ezeket a műveket nagyon szépen megpróbáljuk megszólaltatni, amiket mindig az élet hoz nekünk, hogy erre kérnek föl, arra, magyar zenére, bizánci zenére, világzenére, csomó mindenre, de mi, akik benne éneklünk az együttesbe, mégiscsak mi halljuk nap, mint nap egymást, tehát van egy elképzelésünk arról, hogy Lőrincnek, hogy Viktornak, hogy Ambrusnak, hogy Marcinak, hogy a másik Marcinak, hogy Edinek.
És ez alkalmazkodnak a szerzők is?
Igen, egyébként igen, tehát nyilván azok, akik nekünk darabokat írtak, itt most volt Zombola Péter, Horváth Márton Levent, te, Demény Attila is.
Sajnos a közelmúltban sajnos hagyott bennünket itt.
Így van, nagyon, nagyon jóba voltunk már élete utolsó éveibe, és ő is azt mondta, hogy hát ez a darabja ugyanakkor, mikor ezt megírta, még mi nem voltunk kapcsolatban, de hogy mintha ránk lenne írva.
Sokat hallgatta az együttes bizonyára.
Nagyon sokat, így van, és Budapesten is többször találkoztunk itt is, tehát mi nagyon jó zenésznek és kiváló zeneszerzőnek tartottuk, és most is itt vannak azok az emberek, például Selmeci György, ma tőle nem énekeltünk, de ő is komponált már nekünk műveket.
És Csiki Boldizsár.
És Csiki Boldizsárra viszont nagyon jó barátságban vagyunk, atyai barátságban, tehát ez biztos, hogy így van. Nagyon sokat tanultam, voltam nála, nagyon szeretem őt, nagyon szeretem a vicceit, nagyon szeretem a zenéjét, mindent, az egész lényét.
Remélhetőleg fog még komponálni az együttesnek.
Hát ő azt mondta, hogy még szeretne. És ezt a darabot, ez például, ezt a békéért való könyörgést, ugye ez egy Janus Pannonius vers, Propáce, és ezt kifejezetten nekünk írta, és mindig kérdezi, hogy na, valahol énekeltétek-e, szeretitek-e még, és mi mindig ezt elénekeljük, mert ez egyrészt egy kihívás, mert egy nehéz darab, nagyon kell figyelni, nagyon jól kell teljesíteni, másrészt meg tele van olyan zenei finomságokkal, ami hát egyébként Boldizsárra jellemző. Tehát, hogy igazából visszatérve a házi szerzőkre, a belső házi szerzőkre, Bubnó Lőrinc, Bubnó Márk, Bubnó Tamás, Pap Viktor. Jelen pillanatban ez a házi szerzőgárda, akik benne is énekelnek a Szent Efrémbe, és a múlt héten Rácz Ambrus, kedves másik basszus kollégánk is, előjött egy darabbal, szerényen úgy a táskájából előhúzta, hogy na nézzétek, mit írtam nektek, mármint nekünk, hiszen ő is benne fog énekelni. Szóval ezek nagyon jó dolgok.
Hogy Hogyan fogadják a magyar szerzők műveit, ezen belül például az erdélyi magyar szerzők műveit? Teszem azt olyan országokban, ahol ezeket a műveket egészen biztosan nem ismerik, a szerzőkről se hallottak valószínűleg. Hát most például Észtországban megy az együttes, Észtországban is lesznek magyar, vagy éppenséggel erdélyi magyar szerzők műsoron?
Igen, lesznek, hiszen azt kérték tőlünk, hogy egy körképet mutassunk be Észtországban is a magyar zenetörténetből. Tehát nyilván lesz egy olyan része, ami a régi évszázadokból való. Gregorián ének Szent István királyhoz, Szent Lászlóhoz, középkori énekek, Submáját írom, Tinódi ének, tehát lesz egy történelmi áttekintés, Liszt Ferenctől nyilván sokat fogunk énekelni, amúgy is nagyon sokat éneklünk tőle. És azon kívül pedig kérték, hogy a mai magyar kortárs zenéből is legyen benne egy elégséges szelet, hogy az észt közönség, aki még minket soha nem ismer, de vannak Balassi intézetünk, tehát a kulturális intézet szervezi részben egy másik észt céggel, és azt mondták, hogy abszolút a közönség, szóval már most nagy az érdeklődés, egy múzeumban, múzeumnak a dísztermébe fogunk érekelni, és tulajdonképpen az augusztus 20-ához, tehát ehhez kötődik majd egy kicsit, kapcsolódik az egész.
És mikor kapcsolódik az együttes ismét Kolozsvárhoz?
Kolozsvárhoz én remélem, hogy talán még idén is, erről még nem akarok bővebben beszélni, mert még nincs abba az állapotba. Erdélyhez igen, azt mondtam, hogy 30-án itt leszünk a vásárhelyi forgatagba. Marosvásárhelyen ott is egy nagyon színes műsort kértek, és próbálunk énekelni, természetesen ott is lesznek, hát az erdélyi szerzőik biztos, de lesznek ilyen világzenei feldolgozások, nagyon sok mindent dolgoztunk fel etéren is az utóbbi években. Úgy tudom, hogy szó van már egy sepsiszentgyörgyi, tehát erdélyi látogatásról is még ebbe az évbe, és hát nagyon reméljük, hogy jövőre sokszor. Mert ugye egyrészt mindig nagyon jól érezzük magunkat, másrészt meg az emberek nagyon kedvesek, a közönség nagyon értő, nagyon nyitott azokra a dolgokra, amiket próbálunk átnyújtani neki. Együtt működik, együtt énekel, együtt tapsol, tehát ezek mindig nagy szenzációk, úgyhogy remélem, hogy minél többször leszünk itt.
Mi is azt reméljük, köszönjük szépen, és akkor a legközelebbi viszontlátásig, viszont hallásig a Centerfilm férfi karnak sok sikert kívánunk.
Köszönjük szépen!
Horváth Bálint zeneszerzővel csak nem 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, illetve hát novemberben lesz 2 éve, Orbán György zeneszerzővel, akkor a Magyar Tudomány Napjai keretében a zeneművészetnek szentelt szakosztály előadásai után beszélgettünk Bálint, és hát már akkor nagyon sok minden összeállt abból a kötetből, amelyet most itt tarthatok a kezemben, amely egy vékony kötet, de annál fajsúlyosabb. Orbán György zeneszerzőnek szentelt életrajzi munka. Szerencsére nem lezárt munka, mert a zeneszerző köztünk van, és mint mindig most is nagyon termékeny alkotói korszakát éli. Akkor áttekintettük Orbán György életművét, és bizonyos sarokpontjaira különös tekintettel voltál, de amikor egy ilyen kötet van, akkor valószínűleg a teljes életmű az, amit át kellene karolnunk, ami szinte lehetetlen vállalkozás Orbán György esetében, hiszen egy nagyon termékeny, több száz művet alkotó és ma is dolgozó zeneszerzőről van szó, akinek ráadásul több stílus korszaka is volt. Változott-e valami ez alatt a 3 hónap hiány 2 év alatt az Orbán Györgyvel alkotott képedben, és a vele és életművével kapcsolatos ismereteidben?
Én azt hiszem, hogy alapvetően nem változott, de ugye, amikor az ember egy ilyen összefoglaló munkát megír, ami valóban az első összefoglaló írás Orbán György életművéről, akkor óhatatlanul arra kell törekedni, hogy az egész életművet áttekintsük. Tehát bárhol ráakadhatunk olyan pontokra, amik módosíthatják a képünket. Alapvetően nem befolyásolta a képemet, viszont nagyon sok apróságban módosította. Ez a könyvecske egyébként egy sorozatnak a 43. darabja, a sorozatnak az a cím, hogy Magyar Zeneszerzők. Budapesten jelenik meg, a sorozat szerkesztője Berlász Melinda, Széchenyi Díjas zenetörténész, és jó 20 éve indította útjára ezt a sorozatot, abból a célból, hogy magyar zeneszerzőkről szülessenek aránylag rövid tömör, tehát ez azt jelenti, hogy 30-tól 50 oldalig.
Kortárs és élő zeneszerzők, vagy itt a zenetörténetben is visszatekint ez a sorozat?
Hát javarészt 20. századi és kortárs szerzőkről van szó, de vannak egészen korai, tehát 18. századi szerzők is, például Istvánfi Benedek, Mihary János, stb.
Hát akkor ez egy végtelen sorozat, mert magyar zeneszerzők ma is élnek, és ezután is fognak születni. Reméljük.
Így van, és igazából a sorozat jelentősége abban áll, hogy javarészt feldolgozatlan életművekről van szó. Tehát a 43 zeneszerző közül a nagyobb részt azok képviselik, akikről szinte ez az egyetlen összefoglaló munka. És hát ebben a sorba tagozódott be Orbán György is.
Róla azért írtak elég sokat, sokat is adják elő a műveit, stb. Tehát itt van egy konkurenciája ennek az írásnak, ennek a könyveskének, nem?
Írtak tanulmányokat, írtak szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, de az egész életműről átfogó írás tudtommal nem született, és hát a meglévő szakdolgozatok, disszertációk is inkább iskolai jellegű feladatnak tűntek, szóval ezt a maguk nemében jól sikerültek, de igazából nagyon kevés szakirodalomra tudtam támaszkodni, amikor írtam a könyvecskét, tehát elsősorban a szövegekből indultam ki, tehát magukból a művekből. Orbán Györggyel egy nagyon hosszas életút beszélgetést folytattam, ez körülbelül egy 40 óra terjedelmű anyag.
Ez inkább érzelmi beszélgetés volt, vagy inkább szakmai, vagy mind a kettő? Mert hogyha szakmai volt, akkor valószínűleg statisztikailag is elemezhető az életrajzában, ha érzelmi, akkor meg inkább a művészeti célok, meg emberi habitus jelenik meg. Vagy ilyenkor elkerülhetetlen, hogy ez a két tényező keveredjen.
Ez utóbbiról van szó, elkerülhetetlen. Én próbáltam, de hát ez végül is egy tudományos munka. Tehát
a statisztika ott van.
Egy objektivitást ilyenkor a szerzőnek már rólam van szó, tehát hogy mindenképpen kell tartani, de hát az ő esetében egy annyira érzékeny emberről van szó, hogy lehetetlen volt, hogy elnek kanyarodjunk. Tehát ez nem egy száraz beszélgetés volt, ez tény. hanem egy általában olyan beszélgetést, amilyeneket szoktunk vele folytatni. Hát én a tanítványa voltam Budapesten egyébként, 2004-től 9-ig, ez azt jelenti, hogy ez már 20 éve kezdődött ez a kapcsolat, és azóta sem szakadt meg, úgyhogy nem is tudtam volna vele nagyon száraz tudományosságra törekvő beszélgetést folytatni, de én ebből a hatalmas nagy információ halmazból nekem le kellett szűrni tulajdonképpen azokat az adatokat, azokat a dolgokat, amiket én aztán tudtam hasznosítani az írásműhöz. Tehát például egy-egy mű készülési körülményeire vonatkozó élethelyzeteket, adatokat, úgy általában az életrajz megírásában nyilván ez nagyon fontos volt a vele való kommunikáció. Összegészében nagyon nehéz munka volt, mert egy hatalmas terjedelmű életművet és egy nagyon-nagyon szerteágazó gondolkodású embernek a szellemi működését kellett egy aránylag kis terjedelemben összefoglalni, mert ugye összesen 70, egy bő 70 oldal a terjedelme a kis monográfiának.
Igen, talán ez a legnagyobb teljesítmény, amikor egy ekkora mennyiségű információt és egy ilyen hosszú és gazdag életművet be tud valaki sűríteni úgy, hogy mégis mindent tartalmazom. De hát nem véletlenül van ennek a könyvnek a bemutatója itt az Egyházzenei Biennálén, hiszen Orbán György nagyon szerteágazó és minden műfajt felülelő életművében azért az egyházzene mégis talán a vezető műfaj. Így van ez?
Az egyházzene is és Kolozsvár is. Tehát mind a két témáról nagyon sokat lehetne.
Mondhatnánk Marosvásárhelyet is, mert ott született, igaz, hogy a zenei képzés az Kolozsvárhoz fűződik.
Igen, Marosvásárhelyen született 1947-ben. A vele való beszélgetések során az rajzolódott ki, amit én azért korábban is tudtam, sejtettem, hogy az ő szellemi fejlődésében Kolozsvár sokkal nagyobb szerepet játszott. Tehát ő már gyerekkorában is a seprődi rokonoknál, ugyanis vagy Orbán György Seprődi János nagyon nagy hatású zenetörténész és népzenekutató unokája.
Tehát a gének továbbadottak.
Igen. Szóval ő már egészen kis gyerekkorában sokat megfordult Kolozsváron, aztán hát 18 éves korától itt élt egészen, amíg Magyarországra nem távozott, tehát nagyon sok felé el lehetne vinni ezt a témát. Kolozsvárnak konkrétan is nagyon sok nyoma van az életműben, hiszen van Kolozsvár, illetve Klausenburg című dal.
Általában Erdélynek sok nyoma van.
Igen. A Nagyapám Int című gyönyörűséges dalban, ami Cserényi Béla szövegére íródott, ugye megjelennek a Ázsongárd fölötti ikonikus varjak is. Úgyhogy hát átszövik a kolozsvári motívumok az Orbán életművet, és én azt hiszem, hogy az a zeneszerzői iskola is, amit itt kapott, az életre szóló volt a számára. Tehát az konkrétan is kimutatható, hogy az, amit ő itt Zsigmond utcától és Jagamas Jánostól az ő iskolájukban kapott, az nagyon mélyen meghatározott a komponálását egészen máig. Tehát a stílus tanulmányok, a polifónia mély ismerete, és folytathatnánk a sort, szóval lélekben én azt hiszem, hogy Orbán valahol nagyon mélyen kolozsvári szerző maradt.
És akkor az fog maradni élete végéig, és szerencsével az életmű még nem zárult le, és akkor ez a kötet sem zárult le tulajdonképpen, tehát azt remélhetjük, hogy újabb művek születnek Orbán György ihletéből, és akkor ez a kötet is bővülhet, akár a korábbi alkotói pálya aspektusaival, akár a jelenlegi vagy ezt követő alkotási periódus munkásságával. Szándékszol-e folytatni ezt a munkát, tehát lesz-e újabb kiadás? És én most nem arra gondolok, hogy ő majd eltávozik egyszer közülünk, hanem köztes állomásokként is.
Mindenképpen szükség lesz majd, azt hiszem, egy nagy monográfiára, olyan jelentős és nagy terjedelmű ez az életmű. Én ezt most pontosan nem tudom megmondani, hogy ez az én feladatom lesz-e, vagy nem. Minden esetre ez a munka, azt hiszem, egy nagyon fontos első állomás lesz, ami most elkészült, mert hiszen eddig nem volt összefoglaló írás Orbán pályájáról, és ebben áll a dolognak a felelőssége is, hogy mindenképpen egy első munka kirajzol bizonyos irányvonalakat, kirajzol bizonyos pontokat, amik valószínűleg meg fogják határozni a későbbi Orbán diskurzust, mert hát ehhez a munkához fognak tudni nyúlni a utánam következő muzikológusok. Nekem nagyon sok anyagon felgyűlt ahhoz, hogy egy nagyobb jegyzetű munkát is vállalni tudnék, talán ez persze sok mindennek a függvénye. Lehet, hogy ez nem az én feladatom lesz, lehet, hogy igen.
Hát ha igen, akkor jó munkát kívánok, ha pedig valaki másé lesz, akkor neki kívánok jó munkát. Köszönöm szépen Horváth Bálintnak az interjút.
Köszönöm én is.
Sermeci Jánossal, az Auris kiadó vezetőjével beszélgetek a Magyar Egyházzenei Biennálé második kiadása alkalmából, és itt egy gyönyörű kötetet tart a kezében, amely tulajdonképpen szintén egy második kötet, mert a Magyar Egyházzenei Biennálé első kiadása, ami csak Fórum néven futott két évvel ezelőtt, anyagait is elhozták, de azokból szerencsére, azokból a kötetekből már nem sok maradt. Ez viszont egy teljesen friss, még illatos kötet, kórusgyűjtemény a magyar zeneszerzők egyházi műveiből, második kötet, ez a pontos címe, 2024. Hát ez a legjobb hely, ahol be lehet egy ilyen kötetet mutatni, egy egyházzenei biennálé. De rákérdeznék arra, hogy amikor az egyházzenét, mint fogalmat megpróbáljuk magunkban felépíteni, akkor honnan induljunk ki? Én például zenerajongó vagyok, és az egyházzenét besorolom a többi műfaj közé. Hangszeres, opera, kamarazene, egyházzene. Számomra egy zenei műfaj. De itt valamivel több is, hiszen ez nem csak zene, hanem a hitről is szól. És a művészet, a zeneművészet és a hit az előadó művészet általi megélése. Ugyanakkor nincs könnyű helyzetben az, aki ezzel foglalkozik, mint zeneszerző, mint előadó, vagy akár mint hallgató. No, de beszéljünk erről a kötetről, mert mindez, amit elmondtam bizonyára, mégiscsak azt eredményezi, hogy ilyen kötetek születnek. Hogyan születtek ezek?
Kapcsolódva a bevezetőhöz, nem véletlen, hogy az évszázadok során az egyházzene volt talán a legtermékenyebb műfaja, műfajcsoportja. A zeneművészet, a zeneszerzés fejlődésének, és pont ez volt most is a célunk, hogy a 21. században megmutassuk, hogy a zeneszerzés mennyire tud megújulni, termékeny lenni, és még talán ennél is fontosabb, hogy a zenének a vallási és közösségi funkcióit is elősegíteni, hogy a kapcsolatrendszert muzsikusok, hívő közösségek és a nagy közösség között erősíteni, ösztönözni.
Térjünk vissza a két évvel ezelőtti kötetre, és aztán a második Magyar Egyházzenei Biennale antológiára, mert akkor, amikor az megszületett, itt mint kiderült, nem volt egyértelmű a remény, hogy lesz második kötet. Az mit tartalmazott 2022-ben?
2022-ben akkor még Magyar Egyházzenei Fórum néven rendeztük meg ezt a nagyszabású Kárpát-medencei kitekintésű rendezvénysorozatot itt Kolozsváron. Valóban, akkor még nem mertünk elég nagyot álmodni, de titokban reméltük, hogy lesz folytatása. Akkor is, akkor mintegy 25 kortárs magyar zeneszerző egyházzenei alkotását, elsősorban kórusműveket vonultatott fel az első kötet. Most 27 szerző került bele a második kötetbe 2024-ben, és most is az a célja, hogy egy olyan keresztmetszetet mutatni a kortárs magyar zeneszerzésről, amely bemutatja, hogy milyen egyházzenei alkotásokat tudnak letenni szerzőink az asztalra 2024-ben, vagy mondjuk a 2020-as években, hogy így fogalmazzak. Változó nehézségű művek vannak benne, olyanok is, amiket szolgáló kórusok gyorsan, könnyen magukévá tehetnek, és olyanok is, amihez elmélyültebb műhely munka szükséges. Úgyhogy egy nagyon sokarcú kiadvánnyal készültünk idén.
Sokszor hallhattuk az utóbbi időben különböző a szakterületen tevékenykedő alkotóművészekről, előadóktól, hogy minden probléma ellenére az egyházzene kivirágzott tájainkon, és ez részben annak köszönhető, hogy a rendszerváltás után felszabadult a megkötöttségek, az elnyomatás alól. De ugyanakkor a nehézségek is ebből adottak, hiszen anyagi háttérrel nem járt ez a felszabadulás. És mégis él ez a műfaj, minek köszönhető? Hát ugye a hívő ember azt mondhatja, hogy a fennvalónak, de hát a fennvaló az ember nélkül...
Mondhatjuk azt is, hogy a fennvalónak és a Szentlélek munkájának, hiszen nem véletlen, hogy a hívő közösségek, a muzsikus közösségek, a zeneszerzők, alkotók mégiscsak úgy tudtak táplálkozni, és egymás inspiráló társaságából termékenyen, produktívan megújulni, és új dolgokat kezdeményezni, amely mégis kapcsolódik egyfajta zenei hagyományhoz, hogy ennek látjuk az eredményét. És pont a Biennale is, mint egy seregszemle, mint egy nagyszabású rendezvénysorozat, és a hozzá kapcsolódó kötet mind azt hivatott bemutatni, hogy ez egy élő dolog, amiről beszélünk. Az, hogy vannak szerzőink, vannak vallási közösségeink, vannak kórusaink, vannak kis együtteseink, és egy termékeny párbeszédet tudnak ezek kialakítani, és mutatja az is, hogy a templomok tele vannak itt ezekkel a koncertekkel. Ez óriási érzés számunkra, hogy látjuk, hogy ezek a művek bemutatásra kerülnek. Vannak olyanok is köztük, amiket profi együttesek tudnak csak megszólaltatni.
Ez most kifejezetten a 2024-es Magyar Egyházzenei Biennale második kiadása alkalmából kiadott művekre vonatkozik, vagy ez így általános? Tehát nem csak erre a kötetre?
Nem csak, az első kötet is úgy ennek a szellemében készült. Az első kötetre is ugyanez volt a jellemző. Ez a legfrissebb kötetre ugyanaz a jellemző, hogy egy sokarcú kötet, és pont azért készítettük betekintésre kórusoknak, karnagyoknak, kántoroknak, zenepedagógusoknak, szerzőknek, muzikológusoknak, érdeklődőknek, kutatóknak, hogy lássuk, hogy ez egy élő dolog, itt vannak, és hadd mondjam el, hogy a kötetben szereplő szerzők közül, még egyszer mondom, 27 magyar zeneszerzőről van szó, több mint a fele itt van most Kolozsvár utcáin. és a Kolozsvár templomaiban ők maguk is részt vesznek a koncerteken, a hangversenyeken, és beszélnek a kórusokkal, karnagyokkal, kántorokkal, egyházzenészekkel.
Hogyha ez a kötet, illetve ez a sorozat két évenként jelenik meg, ugye 2022-2024, akkor mi már reménykedhetünk abban, hogy 2026-2028-2030, de hát itt ismét visszatérek oda, hogy a bizonytalanság folyamatosan a fejünk fölött lebeg minden téven, etéven is, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy tervezés nélkül és remény nélkül nem is érdemes erről beszélni. Tehát akkor már a 2026-os kötet ettől a pillanattól kezdve a következő cél. És ez a cél, ez hogyan állhat össze?
Pontosan, nagyon magabiztosan tudom mondani, hogy el fog készülni a 2006-os kiadvány, a folytatás, a harmadik kötet, ha úgy tetszik. Miért vagyok ebben ilyen biztos? Azért, mert egy csodálatos összefogásnak lehettünk a tanúi az elmúlt években. Zeneszerzők, kiadók, egyházzenészek, kutatók, zenepedagógusoknak az összefogása alapján azt tudom mondani, hogy bizonyos vagyok abban, hogy meg fog születni a következő kötet is 2026-ban. Azt is tudom, hogy vannak olyan támogatók, akik elkötelezetten mellé állnak a kezdeményezésnek, támogatják, és biztos vagyok benne, hogy ez össze fog jönni. Sőt, nagyon jó volt a kérdés, már most el kell kezdenünk készülni a következő kötet megjelenésére.
Vajon lesznek állandó, úgymond házi szerzői ennek a partitúra kiadvány sorozatnak? Olyanok, akik 22-ben, 24-ben is szerepeltek, és úgy érzik, hogy méltó helyre küldik a műveiket olyan kötetekbe, amelyek által hosszú távon is megmaradhat az életművük.
Biztos vagyok benne, hogy lesznek házi szerzők, és már most is el lehet mondani, hogy vannak. Ugyanakkor az is cél, hogy szélesítsük a kört, a magyar zeneszerzőknek azt a körét, akiknek fontos az élő magyar egyházzene. Azt kell mondanom, hogy a rendezvénysorozat alatt, a Biennálén alkalmunk volt bemutatni több mint 50 kortárs magyar zeneszerzőnek az szebbnél szebb egyházművészeti alkotásait. Ebből az 50-ből 27 bekerült a kötetbe. Én azt gondolom, hogy a két év múlva esedékes rendezvénysorozatnál is körülbelül ezek lesznek a számok, és ebből bizonyos rész cserélődni fog. Meglátjuk, hogy hogyan, de a szerkesztői munkát holnap reggel el kell kezdeni.
És gondolom, hogy ezek a kötetek nem kizárólagos feladatai és ópuszai az Auris kiadónak. Milyen más kiadványokkal büszkélkednek, és mi az általános vonalvezetése a kiadónak?
Az Auris kiadó kifejezetten kortárs magyar zenével foglalkozik, és azon belül is indítottunk egy egyházzenei programot. Az egyházzenei programnak egy kisebb része a kórusművek, hiszen az már kiadó társ kiadóink, partnereink és más magyar kiadók előrébb járnak. Mi egész újszerűen közelítjük meg ezt a kérdést, és számunkra nagyon fontos, a mi profilunkhoz sokkal közelebb áll az egyházi kamarazene például. Énekesek, kisegyüttesek, kiskamara együttesek.
Vagy például az orgonamuzsika?
Vagy például az orgonamuzsika, valóban. De az egyházi kamara egy nagyon izgalmas része a kortárs magyar zeneszerzésnek, azon belül is az egyházi zenének, úgyhogy nekünk az kifejezetten egy profilunk, úgyhogy ezt szeretnénk népszerűsíteni. Elsősorban Orbán György, Selmeci György, Csemicki Miklós, Vajda János, Csiki Boldizsár, Szabó Barna, Gyöngyösi Levente és más szerzők munkáinak a megismertetésével.
Gondolhatjuk azt, hogy kisebb fajta csoda, hogy ilyen jellegű kiadványok egyáltalán megjelennek és szép számban jelennek meg. Úgy általában mondom, a kortárs komoly zenére vonatkoztatva, de most különlegesen a kortárs egyház zenére vonatkoztatva, hiszen itt mindenki mondja, hogy tulajdonképpen ez egy olyan terület, amelyben szinte nincs tőke. Pénzügyi háttér az egy nagyon elmosolott és viszonylagos dolog, és ennek ellenére csodák csodája meglehetősen nagy mennyiségben jelenik meg, és kiváló minőségű ilyen muzsika. Hogyan történhet ez meg? Megint a fentiek, vagy egy a lentiek, a földiek munkája és lelkesedése? Vagy mi történik, hogy mégis működik ez?
Azt kell, hogy mondjam, hogy az elhangzottak közül mindegyiknek van szerepe. A fennvalóknak, a lennvalóknak, az összefogásnak, az elkötelezettségnek, és valóban támogatók is akadnak. Meg kell említenem a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogató hozzáállását, amikor kortárs egyházzenei kiadványokról van szó, vagy a Magyar Művészeti Akadémia támogatását, ami kifejezetten az eseményünk létrejöttének is a szponzora volt részben. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegyik komponensnek van jelentősége. Kell egy kis támogatás, de kell lelkesedés, kell szenvedély, kell kitartás, és kell kapcsolat szerzők, együttesek, egyházzenészek között és vallási közösségek között. Ezek mind tudják segíteni ezt a munkát.
Hát akkor jó munkát, köszönjük szépen, és várjuk a következő kiadványokat. Legkésőbb két év múlva egy új a Magyar Egyházzenei Biennáléhoz, a Kolozsvári Biennáléhoz csatlakozó kötetet. Köszönöm szépen Selmeci Jánosnak, az Auris kiadó vezetőjének.
Köszönöm szépen.
Tavaly szintén a kolozsvári Magyar Napok alkalmából a főtéri plébánia udvarán beszélgettünk Selmeci György zeneszerzővel, és akkor is egy nagyon szép hangverseny volt, de akkor még a következő éve tervezett nagy esemény volt az, ami a fő témánk volt, és a szép reményekről beszélgettünk Selmeci Györggyel, arról, hogy létrejön a második kolozsvári egyházzenei, magyar egyházzenei biennálé, és a következő év pedig erről fog szólni. Nem csak Selmeci Györgynek, hanem sokaknak, akik erre feltették úgymond az életüket. Az év eltelt, a biennálé megtörtént szép sikerrel, tehát a szép remények valóban beteljesültek. Előbb egy ilyen szubjektív véleményt kérek.
Én nagyon szubjektíven, ténylegesen úgy érzem, hogy beteljesültek. Olyan rendkívüli érdeklődés övezte a biennálé eseményeit, olyan különleges volt az egész légkör, olyan hihetetlenül ambicionálta szinte együtt a zeneszerzők, a kiadók, a karnagyok, a kórusok, sőt a bizonyos hívő gyülekezetek is együttesen ambicionálták azt, hogy sikere legyen. Szóval ebben a hatalmas jó akaratban és ebben a rendkívüli szakmai felkészültségben, mert ugye erre vagyunk a legbüszkébbek, hogy nagyon magas mindig a színvonal, semmi nem történhet színvonal alatt, ugye, és erre nagyon büszkék vagyunk, és ebben az értelemben beteljesültek a legszebb reményeim is, még valamilyen módon meg is haladták a szép reményeimet az eredmények. Tény és való, hogy az idén is tanultunk sokat, mindig hatalmas élvezet egyik eseményről a másikra átvinni a tanulságokat, de azt kell mondanom, hogy az eredeti szerkezet, a 2022-es szerkezet és dramaturgia az teljes mértékben beváltotta a hozzáfűzött reményeket, nem kellett rajta változtatni, tehát bizonyos értelemben egy szerkezetkész folyamatba ültünk bele, vagy abban hajtottuk végre azt, amit végre akartunk, és hát újdonság volt az is, hogy nagyon erősen a magunk erejére kellett hagyatkoznunk, ezúttal a támogatók sem voltak olyan bőkezűek, mint két évvel ezelőtt.
És mi pótolta az ő bőkezűség a hiányát, mert én itt füleltem az eseményeken, a háttérbeszélgetésekben, és azt hallottam, hogy a pénzt lehet pótolni egyébbel, főleg művészeti körökben.
Hát hála Istennek egy rendkívüli áldozatos munkát tett bele majdnem mindenki, és azt mondhatom, hogy közös ügyé vált. Tehát az, hogy közös ügyé vált, és ezért hajlandók, nagyszerű művészek és kiváló művészi testületek áldozatot is hozni, ez talán a legnagyobb hozadéka ennek a folyamatnak. Úgyhogy hát nagyon sok mindent tudok még említeni. Az egyik ilyen nagyon fontos talán az, hogy most sokkal hatékonyabban tudtuk tesztelni a művek sorsát a templomokban. Sokkal jobban tudtuk vizsgálni azt, hogy milyen módon tud igazán beépülni a liturgiába, hogyan szűnik meg az a zavaró dolog, hogy egy kortárs zenemű idegen testként jelentkezik egy liturgikus folyamatban. Most sokkal szervesebbnek éreztünk mindent. Tény és való, hogy maga a liturgia is nagyon magas színvonalon zajlott, mind a tucatnyi templomban, tehát alig tudok olyat mondani, ahol nem nagyszerű, gondolatébresztő és magas lelkületű liturgiák zajlottak volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez még egy ilyen nagy eredmény, hogy egy kicsit közelebb kerültünk az egyébként is létező atmoszférához, egy kicsit, hogy úgy mondjam, kevésbé kellett izgulni, hogy ja Istenem, mi lesz, hogyha egyszer csak megszólal benne egy kortárs zeneszerző darabja. Hát bizony minden pozitív esült el.
Tehát egyfajta tesztelési folyamat zajlik ilyenkor. Tulajdonképpen a liturgia folyamatának és a résztvevőknek, úgymond a közönségnek a tesztelése lélektanilag?
Egészen pontosan így van. Nem csak lélektanilag, szinte primér módon. Az, hogy az első reakciója mi egy gyülekezetnek egy új mű meghallgatásánál. Nagyon jól lehet ezt mérni, és nagyszerű visszajelzéseket kapunk. Nagyon-nagyon sok gyülekezet, nagyon sok közösség igenis örül az új darabnak, és különösen akkor, hogyha az új darab kötődik az ő templomához, egy kicsit magáénak tekintheti. Vannak most már, ugye, Kárpát-medence szerte olyan olyan templomok, ahol egy szerző tulajdonképpen állandó házi szerzőnek minősül, és igenis kapható arra.
Tehát visszatérünk évszázadokkal, amikor ez egy nagyon bevett szokás volt? Hogy csak a nagy Johann Sebastian Bachot emlegessük, de nagyon sok mást is lehetne.
Hát én nagyon reménykedem, hogy visszatérhetünk ehhez a gyakorlathoz. Én magam a saját szerzői életemben is megtapasztaltam, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogyha egy hívő közösség a sajátjának tudhat egy szerzőt, és kommunikálhat vele, és elmondhatja, hogy mi nem tetszett, és mi tetszett, és hogy mit vár tőle.
Kölcsönösen formálják egymást a szerző és a közönsége.
Pontosan így van. Ennek egy nagyon fontos laboratórium a Kolozsvári Biennálé, és azt gondolom, hogy ha majd folytathatjuk, ugye most 2 év lesz arra, hogy felkészüljünk újra egy ilyen nagyon széles spektrumú dologra, akkor már még szorosabb lesz a kontaktus a klérussal is és a hívekkel is.
Rengeteg statisztikai adat hangzik el bármiféle megnyilvánulással kapcsolatban. A 21. században, de már a 20. században is a statisztikák bűveletében éltünk, és továbbra is a statisztikák bűveletében élünk, de a statisztika nem mindig mutatja ki a minőséget. Statisztikát lehet egy komoly zenei, egy egyházzenei fesztiválból is kiállítani hatalmas számokkal, de a művészetet, a művészeti színvonalat lehet egy statisztikákba foglalni?
Remélem nem lehet, de azt is remélem, hogy statisztikailag kimutatható az, hogy a mesterség oldaláról nézve mennyire míves zeneművek érkeztek az idei Biennáléra, és ez a következő nagy öröm, hogy nem kellett sehol izgulni, nem kellett lebukni, nem kellett önjelölt dilettánsoktól tartani, hanem igazi, nagy tehetségű, magasan képzett muzsikusok jelentek meg, és hát ez egy nagy biztonságérzetet ad.
És egy teljes kötet, egy új kiadvány, amely ezeket a műveket tartalmazza. És ezáltal meg van örökítve ez a fesztivál jó részt, nem?
Igen, mi tulajdonképpen betekintésre készítettünk egy újabb antológiát. Már az előző alkalommal is elkészítettük ezt, és ezt felajánljuk, ajándékba adjuk a karnagyoknak és a kórusoknak, és abban bízunk, hogyha a jelen antológiában 42 kompozíció szerepel, hát abból, hogyha csak 2 beépül akármelyik templomi közösségnek az életéből, akkor már hatalmas győzelmet arattunk. Úgyhogy így kell gondolkodni, és hát persze továbbra is hangsúlyozni, hogy ugye a fénymásolás megrövidíti a szerzőket, hogy biztatjuk a kórusokat, hogy vásárolják meg a kottát. Annyira olcsó, egy üvegsor drágább, mint egy kóruskotta, úgyhogy érdemes, mert a szerzőket rövidítjük meg, akiknek egyébként sem nagyon könnyű, úgyhogy váltig biztatom a kórusokat, hogy ez is végre valamiféle szakszerű rend uralja, ugye a repertoár kialakítását, a művek kiválasztását, a művek kézbevételét. Úgyhogy benne is talán léptünk előre, egyre gyakrabban látok tényleges eredeti kiadást a kórustagok kezében, és hát ez egy, nem akarunk durváskodni, de azért egy finom jelzést küldünk a kórusoknak, hogy örülnénk, hogyha azzal támogatnák a szerzőt, akit egyébként nagyon szeretnek, de azzal támogatnák, hogy megvásárolják azt az olcsó kis kottát.
Tehát akkor készíthetjük a tudatunkat és a lelkünket a 2 év múlva megrendezendő újabb kolozsvári magyar egyházzenei biennáléra, és ezt már bizton mondhatjuk.
Én úgy gondolom, hogy bizton mondhatjuk. Olyan nehezen indult ennek az idejének is a szervezése, hogy én azt hajtogattam magamban még tavaly november-decemberben, hogyha amikor annyira nem volt még támogatás, hogy veszélybe került a dolog, és én elmondtam, hogyha nekem egyedül kell valahol egy kültelki templomban, harmóniumon kortárs műveket játszani, akkor is megtartjuk a biennálét, de hál' Istennek nem ez a forgatókönyv valósult meg, hanem egy igazán gazdag, életre szóló élményekben gazdag, nagyszerű hangverseny és liturgikus sorozatot hoztunk létre, és erre nagyon büszkék vagyunk, szóval nagyszerű munkatársakkal vagyok körülvéve, és különösen felbecsülhetetlen Potyó Karnagy úrnak, a Szent Mihály templom karnagyának a segítsége, és Sófalvi Emese muzikológusnak a munkája. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog. A fiamról, dr. Selmeci Jánosról nem is beszélve, aki kézben tartotta a szálakat az egész biennálé számára.